Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének 9. előadásán, itt a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk J. Nagy László Jászárokszálláson született 1945-ben. 1968-ban szerzett történelem francia szakos középiskolai tanári diplomát Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. 1980-ban lett a történelemtudományok kandidátusa, 1992-ben pedig az MTA doktora. A Maghreb országok legújabb kori történetéről írott munkái az elsők voltak az országban, amelyek levéltári kutatásokon alapultak. Tudományos közleményei, több mint 160, a magyaron kívül elsősorban franciául és olaszul jelentek meg. Kutatási területe kiszélesedett, és ma már felöleli az egész Mediterráneumot, a Maghreb térség azonban nem szorult háttérbe. Eredményeinek elismeréseként megkapta az Algériai Köztársaság és a Marokkói Királyság jubileumi emlékérmét. 1993-ban kapott egyetemi tanári kinevezést, 1994 óta tanszékvezető, 1997-ben Széchenyi professzori ösztöndíjas. Vendégtanár az Angéi Egyetemen és a Párizsi Politikai Főiskolán. A Dél-Európai és az Észak-Afrikai Egyetemeknek, Kutatóintézeteknek és a Portorozsi Euromediterrán Egyetemnek meghívott előadója. Az 1990-es években a Bölcsészettudományi Karon elindítja a Mediterráneum története és az európai tanulmányok speciális képzést. 1997-ben megalapítja az Európa Tanulmányok Központot, amelynek 2002-ig igazgatója. 1994 és 97 között dékán helyettes. Több hazai, nemzetközi társaság, szakmai bizottság tagja. 1997-ben alapítója a római székhelyű Mediterráneum Történészei Nemzetközi Társaságnak, az igazgató tanács tagja. 1999-től az MTA Nemzetközi Tanulmányok Bizottságának alelnöke. 2005 óta a párizsi székhelyű Charles de Gaulle Alapítvány tudományos tanácsának külső tagja. 2004-től az STE Történelemtudomány doktori program vezetője. Felkérem J. Nagy László professzor urat, tartsa meg előadását.
Hát, az iszlám a modern világban a kezdőkép az azt hiszem tökéletes, és ezt köszönöm a kedves doktorandusz hallgatómnak, Szilágyi Péternek, ő választása volt, mert tökéletesen kifejezi a címet. Tudnék, ez egy kaszablankai 5. Mohamed mecset, amelyet 1993-ban fejeztek be az építését. A legmodernebb építészeti technológiákat használták föl, padlófűtés, 25 ezer hívőt fogad be, és azon túl hát esténként egy ilyen lézer sugár lövel ki belőle Mekka irányába, hát a hívőknek mutatja ugye, a döntő irányt. Na most iszlám a modern világban. Én ebben az 50 percben azt a folyamatot kísérlem meg bemutatni, amelynek során kialakult az a jelenség, amit nagyon leegyszerűsítve és röviden úgy fogalmazhatunk meg, hogy politikai iszlám. Vagyis az a folyamat, amely történelmi folyamat tulajdonképpen, amelynek során, elsőbb a 19. századtól kezdődően, személyek, mozgalmak, pártok, netán államok olyan az iszlámra alapozott, vagy az iszlámnak bizonyos elemeit átvevő programokat fogalmaztak meg, és igyekeztek megvalósítani, amelyről azt gondolták, hogy választ adnak, megoldást adnak társadalmi, politikai, nemzeti problémákra. És hát ez az utóbbi néhány évben, mondhatnám néhány évtizedben, de legalábbis az 1979. februári iráni iszlám forradalom óta ez a probléma a nemzetközi politikai életnek egy nagyon fontos jelensége, sőt az az érzésem, hogy sokszor eltúlzott és szélsőséges, hogy mondjam, megállapításokba torkolló, hogy mondjam, jelenséggel, illetve azt szerint próbálják meg bemutatni. Na most én két idézettel kezdem ezt. Két ismert személyiségtől való. Az egyik tényleg közismert, Hegelről van szó, filozófusról. Ő a 19. század elején ugye előadásokat tartott a történelem, a világtörténet filozófiájáról, amelyet hát a tanítványai lejegyeztek, és ezért a 840-ben kiadtak. Tehát a 19. század első évtizedében hangzik el ez a következő idézet. Európának csak egy szegletében megtűrve, az iszlám már rég letűnt a világtörténelmi színpadáról, és keleti kényelembe és nyugalomba vonult vissza. Tehát egy elhaló valami jelenségről, civilizációról van szó. De most néhány évtizeddel később, egészen pontosan 1882-ben egy másik jelentős személyiség, de ő inkább szakmai körökben ismert, akit úgy hívnak, hogy Golciher Ignác, aki 1850-ben született, és 1921-ben halt meg, mind a mai napig a világ egyik legnagyobb iszlamológusa. Tehát iszlámtudósa. Bárhol a világon ma a munkái alapmunkának számítanak. Nos, ő 1881-ben Egyiptomba járt ösztöndíjasként, és visszajöve, hát leírta a tapasztalatait Egyiptomról, az arab világról, iszlám világról, és ezt közé tette a kor legszínvonalasabb folyóiratában, az akadémia folyóiratában, a Budapesti Szemlében. A Muhammedán közvéleményről címmel. Egyébként ez az írás, egy tanulmány, de nem egy ilyen vulgarizáció, tehát popularizáció, tehát nem egy ilyen lábjegyzetelt, bikfa nyelven megírt tanulmány. Ezt azért hangsúlyozom, mert, hogy mondjam, az újságírók számára egy modellértékű lehetne ma is, hogy hogyan lehet írni erről a problémáról, úgy, hogy szakmailag is helytálló legyen, és a nagy közönség is megértse. Na, ebben a következőket írja. A Muhammedán világot az újabb időben egy hatalmas eszme mozgatja ismét. A pániszlamizmus eszméje ez. A politikailag szétforgácsolt iszlámnak szellemi egybeforrasztása egy nagy egységé. Ezt az eszmét a Muhammedán világban az a szorongatott, nehéz helyzet váltotta ki, amelyben a Muhammedánok uralma a legtöbb helyen jutott. Közép-Ázsiában az orosz hatalom szorítja ki az iszlámot azelőtt hatalmas fészkéből, Észak-Afrikában a francia hódítás, Dél-Ázsiában az angol túlsúly fenyegeti az iszlám hatalmát, és Európában már csak látszólagos uralma van a mindenfelől megtépázott iszlámnak. Na most látjuk itt néhány évtized alatt a 19. században tulajdonképpen ez az iszlám világ, illetve annak egy része, majd szólunk róla, hogy miért az a része, megmozdult. Politikailag megmozdult. És ezt nevezi Golciher Ignác ugye pániszlamizmusnak, iszlámnacionalizmusnak, ugye, egyszerűsítve. Na most, hogyan jelenik ez meg a gyakorlatban? És mit jelent ez? És itt tényleg a 19. századról talán egy picit többet beszélek, mert azért, mert az a kép, ami ma is él bennünk Európában, vagy a fejlett világban, ez a kép elég schematikus. És azok az előítéletek, klisék, berögzött megállapítások, azok nagyjából ebben az időszakban, tehát az 1880-as évek, 70-es évek, tehát a 19. század második felében alakultak ki. Többek között például az, hogy az az elképzelés vagy vélemény, hogy ez a világ egy monolit világ. Na most hát ugye, hogyha ránézünk a térképre, itt hát ez egy elég nagy távolság, ugye Nyugat-Afrikától egészen Indonéziáig. Ez az iszlám világ, a sötétebb rész azok a síták, majd szólok. Most hát arra gondolunk, hogy egy ekkora területet fog át, ez körülbelül a népességben több mint 1,5 milliárd embert jelent ma, akik valamilyen módon az iszlám civilizációhoz tartoznak. Szándékosan mondom ezt, és nem mondom azt, hogy hívők, mert ezeknek nagy része nem hívő. A civilizációhoz tartoznak. Hát ha ekkora területén foglalnak el, hát az elképzelhetjük, hogy ez nem lehet monolitikus. És nem csak nyelvileg, etnikailag, stb. Stb. Ugye már hát azért az, hogy az iszlám hogyan jelenik meg valahol, és ez a lényeg, azt mindig azok a kulturális, földrajzi, társadalmi körülmények határozzák meg, ahol ez megjelenik. Na most, milyen sémák vannak az egy-két dolgot elmondani róla? Hát ugye én mondom, egy sokszínű világ, 1,5 milliárd hívő körülbelül. Most az egyik ilyen dolog, hogy az iszlám, azonosítják mindig, mondják, ha iszlám, akkor arab, ha arab, akkor iszlám, ugye? Nos, ezt nem, tehát láttuk a térképet, nem így van. Nos, az érthető, tehát, hogy mondjam, magyarázható ez, hogy valóban az arabok voltak azok, ugye egy etnikum, egy nép, az arabok voltak azok, akik létrehozták, kialakították 7., 8., 9. században ugye ezt, amit iszlámnak. Na most ennek különféle irányzatai vannak, hát kettőt említék csak közülük, ezek a legismertebbek, a szuniták és a síták. A szuniták, ugye az a többség, kb. 80%-a a muszlimoknak, a síták, amely Irán és az öbölben, ott az emirátusokban vannak, hát ez kb. 20%. Na most szokták azt is hangsúlyozni, hogy nagy a különbség. Van különbség közöttük, de az alapelvek, tehát az iszlám fölfogása, úgy tetszik, az azonos. És van itt ugye 5 pillér, vagy 5 alapelv. A hit megvallása, ugye egy Isten van Allah, az ima, ez az ötszöri ima naponként, az alamizsna, a zakat, tehát ez mondjuk, ha európaira fordítom, akkor azt mondom, hogy egyházadó, ugye körülbelül. Bőtölés, hát ezek van a kisbőt, a nagybőt, az, ami ismertebb, a ramadán bőt, ugye, ami 30 napos. És ott van a zarándoklat, ugye a hadzs, tehát az, hogy minden hívőnek hát egyszer életébe illik el menni Mekkába. Na most ezek, hogy mondjam, ezeket nagyon rugalmasan kezeli az iszlám, tehát a Koránban és más egyéb szövegekben is, amelyre támaszkodik ugye az iszlám hát gondolatkör, nagyon sok kibúvót hagy. Tehát össze lehet vonni az imát például, hogyha mit tudom, háború van, vagy és így tovább, ugye. Akkor zarándoklatot, hát nyilván valaki beteg, vagy szegény, tehát nem tudja kifizetni az odavaló úti költséget, mert ma már ez probléma. Régen ugye fölült a tevére, és akkor elmentek, mint a karaván, és a mentek. Ma már ez külön, hát ugye utazási irodák foglalkoznak ezzel, és hát ez ugye elég sok pénzbe kerül. Na most, ezek megvannak a, tehát ezek az alapvető dolgok, a sítáknál is ugyanezek. Bizonyos dolgokban van eltérés. Például az imámnak, tehát a vezetőnek, a vallási közösség vezetőjének nagy szerepe van, meghatározó szerepe van, szemben a szunitákkal, vagy például, mivel kisebbségben vannak. Hát nem kötelező számukra az, hogy minden esetben megvallják, ha ellenséges környezetben vannak, akkor megtehetik azt, hogy nem vallják meg a hitüket. Tehát vannak még egy-két ilyen eltérés, de az alapvetően ugyanarról van szó. Na most azon kívül, hát ugye vannak iszlám gyökerű, de attól eltérő irányzatok is. Hát alaviták és a drúzok. Nem nagy számú a kezék, Szíriában, Libanonban, Izrael egy részén élnek ezek, de például nem alkalmazzák a sáriát, tehát az iszlámra alapozott ugye törvénykezést, a Koránt nem tekintik kizárólagos szent könyvnek, másokat is elfogadnak, a poligámiát kimondottan tiltják, és így tovább, tehát lehetne sorolni. Azon kívül keresztény arabok. Hát Libanonnak, aki keresztények, arabok. Libanonnak a lakossága közel fele ma is keresztény. Ezek a maroniták. De hogy ott 3 nevet említek csak meg, hát egy valószínű talán inkább ismertebb, a Michel Aflak kevésbé, ugye, hogy keresztény, a Bász pártnak, tehát a legnagyobb közel-keleti nacionalista pártnak a megalapítója, nem él már 89-ben, Tariq Aziz, az ő neve forgott többször a 90-es években, mert Saddam Husseinnek a külügyminisztere volt. ugye egy meglehetősen intelligens ember, vagy George Habbas, aki nem régen halt meg, másfél évvel ezelőtt halt meg, a palesztin nacionalista mozgalomnak az egyik alapítója, tehát egy ortodox keresztény volt. Egyébként is az arab nacionalizmus kialakításában a keresztények játszották a főszerepet, tehát az arab keresztények, nem a muszlim hívők. Na most hát, ugye nyilvánvaló, anélkül, hogy mindent felsorolna az ember itt, hogy milyen problémák vannak, hát itt van a nőkérdés. Hát ezt nézzük. Ez tényleg egy olyan, ami az európai, hogy mondjam, gondolatvilágba, mentalitásba, kultúrkörbe nehezen egyeztethető bele. Ugye? Mert hát itt általánosságban azt lehet mondani, hogy a nőnek másodlagos szerepe van minden vonatkozásban. Tehát az öröklés illetően, akkor a házasságot illetően, és így tovább, és így tovább. Tehát háttérben van szorítva. Na most persze, ugye, zárójelben jelzem meg azért, hogy hát a Bibliát olvasgatjuk, ott se valami fényes dolgot olvasunk a nőkről. Ugye. Na de az európai fejlődés az más volt, és azért alakult így, hogy bár még ma is, ha figyelik, ugye az Európai Unió, amely hát ugye egy attrakciós pont a világban, minden évre közzétesz a jelentés, és amelyben megállapítja, hogy még mindig az van, hogy ugyanazt a feladatot ellátó nők 20-30%-kal kevesebb bért kapnak. Ezt megállapítja, és kész. Következő évben megint megállapítja, és na most nem akarom elbagatelizálni, tehát valóban ez egy, tényleg egy alsóbrendű, hogy mondjam. De, ugye ami érdekes ugyanakkor, hogy van az, hogy például most is Bangladesben, ugye, amely 120 millió fős hát ország, ugye régi Kelet-Pakisztán, India mellett, nő a miniszterelnöke. Érdekes. Pakisztán, amely egy iszlám állam. Pakisztáni iszlám köztársaság, ez a hivatalos neve. Éveken keresztül volt, hogy nő volt. Indonézia, amely a legnagyobb iszlám ország, hogy így 200 millió lakosa van. Néhány évvel ezelőtt nő volt a miniszterelnök. Számos ország van, ahol hát legtöbb helyen már azért szavazati joguk van a nőknek, kivéve Szaúd-Arábia, Emirátusok egy-két ország, de többségben már szavazati joguk van. Több helyen miniszterek vannak. Tehát itt megint csak azt akarom hangsúlyozni, hogy nem szabad sematikusan nézni a dolgokat. Na most, több nejűség. Hát tudjuk, hogy a Koránban van egy ilyen, Mohamed megengedi, hogy négyig el lehet menni. Tehát négy feleség lehet, ha, másik felét a mondatnak el szokták felejteni, hogyha azonos elbánásban tudja részesíteni, tehát nem tesz különbséget közöttük. Na most, nézzék, a gyakorlat ez is az, hogy néhány országban, ahol kimondottan tiltják, tehát Törökország vagy Tunéziában törvény tiltja, más országokban nem tiltják, nem is, hogy mondjam, különösebben hát favorizálják, de a valóság az, hogy nem is nagyon gyakorolják, mert sok pénzbe kerül. Sok pénzbe. Tehát le kell tenni bizonyos összegét, nem sorolom tovább. Tehát ez egy probléma. Na most, ez egy mentalitás, egy szokás. Én találkoztam, tehát, hogy mondjam, egyetemi kolléga nőkkel. Semmi kivetni valót nem találtak benne. Én csodálkoztam rajta, de ő bizonygatta. Hát mondom, maga tudja, hogy jól érzi magát, így akkor. De egy példát mondjak, az Al-Ahram című egyiptomi lapban másfél évvel ezelőtt volt egy ilyen, hát ilyen beszélgetés, nem mondanám, hogy vita, ahol erről volt szó. És az egyik nő a következőképpen érvelt a több nejűség mellett. Nagyon jó. Legalább mikor a másik nővel foglalkozik, nyugodtan hagy engem, nem zavar. Ugye, mert ezt mondta, mert akkor a barátnőimmel el tudok, társadalmi életet tudok élni, elmegyek a moziba, elmegyek shoppingolni, és így tovább. De most, de gondolják végig, tehát egy tradícióra, ez az érdekes, egy tradícióra hivatkozik, miközben ezáltal megszerzi az egyéni szabadságát. De bonyolult kérdés. És így tovább. Egyetlen dologról akarok még csak szólni, ami nagyon sok, kövületet tartalmaz, és negatív ítéletet, és értetlenséget. Ez a dzsihád. Ugye, amelyet Európában úgy fordítunk le, hogy szent háború. Hát ez nem azt jelenti, és a tartalma sem ez, és a funkciója sem ez. Mert az eredeti tartalma és a jelentése magának a szónak is az, hogy a közösségnek, tehát a muszlim közösségnek, a hívők közösségének, amelyet ummának szoktak nevezni, ugye, erő közös, tehát az egész közösségnek az erőfeszítése így a közösség által meghatározott cél érdekében. Na most ez lehet háború is, de nem háborút jelent. Ezt a keresztes háborúk után az európaiak adták neki ezt az értelmet. A harcra egyébként egész más szó, kifejezések vannak a Koránban. Most például halljuk azt gyakran, hogy mit tudom én, indítsunk dzsihádot az amerikaiak ellen. És akkor európai újságírók mindjárt a háború. Nem. Például lehet dzsihád egy gazdasági blokkád, bojkottja, mit tudom, az amerikai áruknak, és így tovább, és így tovább. Na most meg kell jegyezni azt, hogy ez ma már nem mozgósító erejű. 67-es háború után, 73, stb. Többször elhangzott ez a dzsihád különféle politikai vezetőknek a szájából, nem mozgósító erejű. Tehát nem kell eltúlozni ezeket. Na most mi történik? Tehát csak nagyon globálisan és röviden összefoglalva. Ez az iszlám világ megmozdul a 19. században. És mi az, ami megmozdítja? Viszonylag nyugodt világ. Ez az európaiaknak a megjelenése. Ez a gyarmatosítási folyamat. Na most ez sok hatásként éri ezt a világot. És akkor elkezdenek gondolkozni az értelmiségek, hogy mi lehet annak az oka, hogy ez a világ, ez a muszlim világ, amely olyan hatalmas civilizációt hozott létre és kultúrát, most egyszer összeomlik. Összeomlik. Na most ezt az első ember, aki ezt fölveti, Al-Afgáni, röviden szólva, nem tudjuk pontosan, hogy az a helység, ahol született, Iránban is van egy ilyen, Afganisztánban is van egy ilyen. Isztambulban hal meg, Hanvait 1944-ben viszik haza Afganisztánba, Kabulban van eltemetve. Na most ő az az értelmiség, egy csodálatos élete van. Tehát egy világpolgár, aki beutazza az egész világot, felkelésekben vesz részt. Párizsban Victor Hugo és Clemenceau barátja, és így tovább, tehát sorolhatnám, több nyelven beszél, tárgyal az orosz cárral, Salisburyvel Londonban, hogy itt a közel-keleten hogyan csinálják, intézzék a politikát. És na most ő az, aki először nem, hogy fölveti, meg is fogalmazza, hogy mi lehet az oka annak, hogy a muzulmán vagy az iszlám világ összeroppant. És hogy mi lenne ebből a kiút. És újságíró is. Van egy ilyen cikke, amelynek az a címe, hogy az iszlám gyengeségének okairól. És ebben a következőket írja. Miért, fölteszi a kérdést, miért hanyatlik mélypontra az iszlám befolyása? Miért ez a nyomorúságos állapot? Anglia elfoglalta Egyiptomot, Szudánt, Indiát, Franciaország pedig Észak-Afrikát. A nyugatiak befolyása olyan hatást gyakorolt az emberekre, a népekre, hogy már akkor reszketnek, ha meghallják Anglia, Franciaország vagy Oroszország nevét. A muzulmánok ma olyan állapotban vannak, hogy sokan kételkednek fennmaradásukban. Miért ez a kilátástalan helyzet? Na most ő erre választ is ad, és az ő válasza az, hogy azért van ez a szerencsétlen állapot, légázottság, mert a muszlim világ, a muszlim közösség, az emberek eltértek az eredeti, tehát a Koránban, hadiszban, más írásokban lefektetett elvektől. Elkorcsosultak. Tehát azt kellene, hogy visszatérni ezekhez az elvekhez, És ezáltal öntudatosak lesznek, megerősödnek, ugye? De ez a visszatérés az elvekhez és azoknak a betartása nem jelenti azt nála, hogy időben térjenek vissza a középkorba vagy korábbra, hanem úgy térjenek vissza a hagyományaikhoz, az eredeti civilizációhoz, valláshoz, a Koránhoz, ha úgy tetszik, hogy közben a világ változásait magukévá teszik. És elsősorban ő itt, ugye ezek a 70-es, 80-as évek, 19. században, a természettudományos ismeretekre gondol. Tehát magyarán meg kell tanulnunk azt a pluszt, amit a világ, a nyugat, amely légázott bennünket, adott a világnak. És a következőket írja egy másik cikkében. Visszatérni az eredethez, miközben megtanuljuk az újat Európától. Alkalmazkodnunk kell, mert nem más népek tudománya okozta meggyengülésünket. És itt összeütközésbe kerül a mollahokkal, ezek a mollahok, úgy lehet magyarra fordítani, hogy papok, de tudjuk, hogy az iszlámban nincs hierarchia, nincs egyház, tehát nincsenek papok, ezek, akik ilyen előjárók a pénteki imákat vezetik. Na most ezek a retrográd elemek, ezekkel szemben nagyon keményen lép föl. A következőket írja róluk. A villamosság, a gőzhajók, a vasutak közömbösen hagyják őket. És ezek a tudósok. Nem különös, hogy tudósaink két részre osztják a tudományt, az egyik az európai, a másik a muzulmán. Azok, akik tilalmat vetnek ki némely tudományra, ismeretre, így gondolván megvédeni a vallást, a valóságban nem mások, mint a vallás ellenségei. De most ki is átkozták, de nem szerették, mert eretnek volt ilyen szempontból. Na most, tehát ő egy nyitott, tehát nem a bezárkózás, hanem a nyitottság, hogy minden, ami új, progresszív, segíti a muszlimokat, azokat elsajátítani, megtanulni. Na most ekkor Európa, és ez mondom, van a 70-es, 80-as évek, amikor Európa egy szédületes fejlődést produkál. Hát ugye nem véletlen, hogy ugye, mire hivatkozik itt ugye, a villamosság, gőzhajók, vasutak. Ez a high-tech. Ez a high-tech, ami ma az informatika. Akkor ez volt a high-tech. Tehát ezeket meg kell tanulni. Na most, akkor ez az Európa, amely egyre nem is magabiztos, gőgös, már lassan gőgös. Ugye? Ez az Európa úgy véli, hogy mindenki más, aki nem európai, az képtelen a fejlődésre. Tehát nem alsóbbrendűek, és így tovább. Tehát nem. És ugyanígy a muszlimokról is ezt mondja. Na most, Párizsban van, 80-as évek elején afgani, és akkor ismerettségét köt Ernest Renannal. Nem egy különös figura, de meghatározó intellektuál volt a 1880-as, 90-es években, a harmadik köztársaság elején Franciaországban. Tehát a Renan tart egy előadást a Sorbonon, amelynek az a címe, hogy a természettudományok és az iszlám. És ez az előadás a kor összes kliséit magába gyűjti, amely még szinte ma is tovább élnek az iszlámmal kapcsolatban. Most miről szól itt, csak röviden, ugye? Hát egyrészt, hogy az iszlám hívők azok fanatikusak, fatalisták, racionális gondolkodásra képtelenek, elmaradottak, különben is az iszlám az egy szörnyű dolog, az a legsúlyosabb lánc, amelyet valaha is az emberiség hordott, és ezek alsóbbrendűek, majd mi megtanítjuk őket. Különben is a gyarmatosítás, mondja ő, az egy jó dolog, mert különben is vannak alsóbbrendű népek, meg felsőbbrendű népek. Mi vagyunk a felsőbbrendűek, majd megtanítjuk nekik. Na most, akkor még rasszizmusról nem beszélhetünk, de már a gyökerei megjelennek. Na most erre az afgani válaszol, nagyon higgadtan, ez egy vita folyik elő, nagyon higgadtan, és abban nem dicsőíti az iszlámot. Elismeri, hogy vannak ilyen fanatikus, fatalista, stb. De hát megállapítja, hogy hát általában a vallásoknál ezek minden vallásnál felfedezhetők ezek. Tehát nem különösebb. És a konklúzió persze az, hogy miért az iszlám népek is, igenis képesek arra, hogy fejlődjenek. Tehát egy nagyon korrekt vita zajlik. Na most összefoglalva, tehát az afgáninak az egész tevékenységét, ha úgy tetszik, az ő egész intellektuális egységében, amit itt az iszlám világról mond, és az alkalmazkodó képességről, kettő tendencia rejlik, és ez mind a mai napig megtalálhatóan politikai szemben. Az egyik, amit röviden úgy neveznék, hogy a modernizmus, tehát az, hogy alkalmazkodni a világhoz, de nem szakadni el a gyökerektől. Ugye, ami egy civilizáció, nem csak hit, de nem csak vallás. A másik irányzat pedig, amit úgy szoktunk nevezni, hogy integrista, fundamentalista, ugye, tehát az, hogy csak ragaszkodni az eredeti, középkori, vagy azt megelőző elvekhez, lehetőség szerint, betű szerint, tehát bezárkózni, beszűkíteni, tehát így védekezni. Ugye. Tehát nem fölvenni a kesztyűt, amit a világ elénk dob, hogy alkalmazkodjunk, ugye, hanem bezárkózzunk. Na most ezek, külön-külön tisztán nehezen kimutathatók szervezeteknél, vagy személyek munkásságában, vagy államoknál, inkább keveredben jelennek meg. De azért vannak szervezetek is, vagy személyek, akiknél ez azért kimutatható. Az egyik ilyen Hassan al-Banna, na most ő egy egyiptomi, hát ilyen iszlám pap, hogy így mondjam, 1928-ban az egyiptomi Ismailiában megalapítja a muzulmán testvérek nevű szervezetet. És azért kell előszólni, hogy mind a mai napig ezt a szervezetét tekintik a szélsőség és iszlám prototípusának. Na most röviden szólva, ugye ő az, aki azt mondja, hogy iszlamizálni kell a társadalmat. Ugye? Ebben a szellemben kell nevelni mindenkit. És ott felsorolja idegen hatások kiszűrése, és így tovább. Meggyilkolják 1949-ben, mind a mai napig Egyiptomban egyébként ennek a szervezetnek nagy befolyása van. Na most ugyanakkor már nálunk a nemzeti elem, de a szociális elem is megjelenik keveredve, na most van egy... Vannak olyan gondolkodók, akik a szociális elemet részesítik előnybe. Tehát a szociális problémák megoldását. Ez az úgynevezett iszlám szocializmus, mondjuk így. Na most ezek közül én egyet megemlítem, a Szultán Galjev, akit méltatlanul elfelejtettek. Ő az orosz forradalomban, tehát a bolsevik forradalomban egy tatár tanító volt, aki csatlakozott a bolsevik forradalomhoz, de egy sajátos módon akarta a szocializmust mondjuk az iszlám környezetben terjeszteni. Tehát nem ateizmusról beszélünk, ugye, hanem a Koránra támaszkodva próbáljuk megnyerni az embereket lassan, tradícióikat nem. Ugye a külön nemzeti sajátosságaik vannak a Tatarisztának, Kirgizisztán, stb. Ezeknek a területeknek esetleg ezt külön államban szervezni, amely soros kapcsolatban állna ugye a Szovjetunióval. Na most mondanom se kell, hogy őt 23-ban kizárják a pártból, Sztálin a főnöke egyébként, a nemzetiségnek, majd be is börtönzik, ugye? És deportálják, 1940-ben hal meg valószínű. Na most ő, én még annyit megjegyzek, hogy az úgynevezett sztálini koncepciós pereknek az első áldozata ő. Ez az ellene folytatott per az első, ami azt a 30-as években kiteljesedik. Na most ők nyilvánvaló Szovjetunió határait nem lépte túl, de azt hiszem, meg kell, aki viszont nagy befolyással rendelkezik a ilyen szocialisztikus elképzelések vonatkozásában az iszlám világban, a Said Qutb. Ő is egyiptomi, Oxfordba végez, tehát egy nagyon művelt ember, ha úgy tetszik, és az igazságosság az iszlámban címmel van egy könyve, sok könyvet írt, ugye az 50-es évek elején, amelyben kifejti, hogy egy igazságos szocialista társadalomról mit jelent a számára. Nyilván elutasítja a kommunista társadalmakat, a korabeli, elutasítja a kapitalizmust is, azzal a jelszó, hogy mind a kettő anyagias. Na most, amire ő alapozná az igazságos társadalmat, amit szocializmusnak nevez, ez a zakat. Tehát az előbb említett, hogy egyházadó, ami hát hogy mondjam, hogy szolidaritási adó, így is lehetne fordulni az ő vonatkozásában. Na most őt Nasser 960-ban kivégezteti. Tudnilik, ő nem nemzeti keretek között gondolkodik, tehát nem nemzetállamban, hanem ummában, tehát az egész iszlám közösségben. És hát tudjuk, Nasser maga pedig, hogy mondjam, a klasszikus, hát nemzetállami nacionalizmusnak a kifejező. Ő az tehát, aki a legszorosabban ezeket a kérdéseket összefoglalja. Na most, ha ugye észrevették, akkor kitűnt, hogy mind Said Qutb, tehát a legnagyobb hatású, mind a szélsőséges fundamentalista között a legnagyobb hatású, ugye a Hassan al-Banna, mind a kettő egyiptomi. És fölmerül a kérdés, hogy miért? Ugye azért egyiptomi, mert Egyiptomban már a legkorábban, a 19. század elején elindult egy modernizációs folyamat. És ennek a modernizációs folyamatnak a elindítója Muhammad Ali, a modern Egyiptom megteremtője, aki vagy macedón, vagy albán származású volt, hát ugye az oszmán hadseregben sok volt, Egyiptomban szolgál katonatiszt, és akkor végül átveszi a hatalmat, és rájön arra, Napóleon egyiptomi hadjárata után, hogy ha nem erősödik meg Egyiptom, akkor leigázzák. Vagy visszajönnek a franciák, vagy az angolok. Na most azért beindít egy modernizációs programot, ami a központi magva a hadsereg. De ehhez mi kell? Ipar kell, ágyúöntőműhelyeket szervez, gépesíti a gyapotfeldolgozást, nem sorolom tovább. Százával küldi Európába a fiatalokat, tanulják meg azt, amit itt látnak, jöjjenek haza, és akkor itt valósítsák meg iskolákat, orvosi iskolákat hoz létre, lapokat indít, nyomdát, és így tovább. Na most a következmény az lesz, hogy tényleg, nyilván egy diktatórikus módon, de Egyiptom nagyon megerősödik. Az angol és német lapok már arról írnak a 20-as, 30-as években Európában, hát az angol gyapot tönkreteszi az indiai, a briteknek a gyapotját. Tehát jó minőségű, olcsóbban gyártott, és így tovább. Na most oda jut Egyiptom, hogy a 20-as évek végén az egyfőre eső GDP $252. Ugyanakkor Kelet-Európában 177. A 252 dollár megközelíti a franciát. $10-15 marad le. Mert azt tudni kell, hogy 18-19. Század fordulójának évtizedei azok, amikor a világban az egyensúly fölbillen, és itt jön a nagy take-off, ugye az európai, amikor a föllendülés, és utána válik tragikusan láthatóvá, hogy hogy marad lakni a többi területén. Na most ezt nem lehet engedni. Hogy képzeli, hogy a britekkel, hogy majd, hogy tudom, hát ugye, esetleg gazdaságilag legyőzi őket, és akkor egyszerűen összefognak az európai hatalmak, és felszólítják, hogy szerelje le a hadseregét, nyissa meg a határaikat, mert ha nem, akkor katonailag tönkreverik. Na most, és ekkor mondja Palmerston, aki ugye ennek az egésznek európai összefogásnak a vezető személyisége, hogy Muhammad Ali alávetése Európának jogtalannak és részlehajlónak tűnik. Igen, mi részlehajlók vagyunk, mert Európa felsőbb érdeke ezt kívánja. Ez a kulcsmondat. Nos, ha eljátszunk a gondolattal, hát nyilván történész ilyet miért mondana, de hát minden szituációban több alternatíva van. Hogyha ez az egyiptomi modernizáció kifejlődik, másképp alakulnak a dolgok. Na most kénytelen ezt végrehajtani. Muhammad Ali, a modernizáció Egyiptomban továbbra is folytatódik, de már kívülről diktálják. Ez az óriási különbség. A britek, ugye? Míg az ő modernizáció egy autonóm, tehát Egyiptomra. Egyiptomi az egyiptomiak, ez volt a jelszó. Itt, 40 után, ez már nem állja meg a helyét. Na most, hát utána nyilván van próbálkozás Nasser alatt, ugye államosítja a Suezi csatornát, tehát ez egy ilyen lépés, hogy az autonóm egyiptomi, hogy mondjam, fejlesztés, modernizáció tovább folytassa. Aztán ugye hát ez a halála után Szadat az már kicsit másként áll ehhez, tehát nyit jobban, ugye, és a muszlim, tehát a szélsőséges iszlám felé is, ugye, hát ebbe bele is törik a bicskája, tudjuk, ugye gyilkosság áldozata lesz. Na most, tehát, milyen, ez az egyiptomi kísérlet, de milyen kísérletek vannak még? Nasser, őről szóltunk. Két kísérletről beszélek röviden, az egyik az iráni, amelynek a beindító Reza Pahlavi Sah volt, 60-as években elindított egy ilyen átalakítási folyamatot, amelyet ő úgy nevezett, hogy még hát a szakirodalom is úgy nevezett, hogy fehér forradalom. Tehát magyarán Iránban kialakítani a tőkés viszonyokat, ez azért érdekes, mert a vidéken a közösségi tulajdon viszonyokat, a mezőgazdaság szétrombolta. Na most ennek mi lett a tehát magántulajdont alakított. Ennek mi lett a következménye, hogy milliók váltak gyökértelenné. Na most ezek a milliók beözönlőnek a városokba egyrészt, megduzzad a városok marginális lakossága, másrészt mibe kapaszkodjanak? Hát a tradíciókban. A tradíciókban. Fölerősödik az iszlámhoz való ragaszkodás, és a mecsetek tulajdonképpen politikai pártokká válnak, hogy így mondjam. És ott lép föl ugye Khomeini, akit később aztán be is börtönöznek, majd kiengednek, száműznek, és így tovább. Tehát magyarán, na most ezt mindezt amerikai segédlettel. Tehát láthatók az amerikaiak. Több tízezer szakértő. Külön bolthálózatuk van, külön szállodák, és így tovább mennek ajtajára, ki van írva, hogy kutyák és irániak nem léphetnek be. Képzeljük el. Más. Ugye megalomán volt ez a jó ember, sok pénze volt, hát mi is jobban voltunk vele, mert cash fizetett mindig, ugye, és kemény valutában, hogy épített egy modern művészeti múzeumát, nagy pompával, tényleg szuper az épület is. Csak egy szépség hívája van, egyetlen iráni művésznek nincs benne kiállítva alkotása. A személyzet sem iráni. Egyetlen egy Sahnak a rokona, aki igazgató helyett, ez többi angolok meg amerikaiak. Na most ezek után csodálkozunk, hogyha Amerika ellenesség alakult ki, és egyáltalán, vagy hogy az iszlám megerősödött. Most egy másik példa, ugye ő az a Khomeini, aki aztán ugye 79-ben gyakorlatilag összeomlik a rendszer, és kénytelenek visszaengedni. Hát most gondoljanak bele, amikor ez megérkezik február elején a repülőtérre, 6-7 millió ember fogadja. Ez borzalmas. Ezeket nem tud a rendfeltárra, nem tudom mit csinálni. Ezt már csak lebombázni lehetne őket. Tehát nem összeomlik az egész rendszer, és azért, mert milliók válnak, ugye gyökértelenné, hogy mondjam, elvesztik a tradícióikat, és szociálisan is. Na most, a másik ilyen kísérlet, ez Afganisztán. Azt meg vörös oldalról csinálják ugyanezt. 78-ban, hogy átveszik a hatalmat, a baloldali katonatisztek, megváltoztatják a ország zászlaját, mert a zöld szín van vörösre, erőszakkal viszik a nőket az iskolába, hogy tanuljanak írni. Reakció ugyanaz, mint Irán. Ugye, föllázadnak, ugye a talibánok, az Egyesült Államok támogatja őket, hidegháború van. Amikor a szovjetik kivonnak, akkor nyilván az Egyesült Államok ellen fordulnak, mert az ő ideológiák nem az, hogy most a szovjet az kommunista vagy nem kommunista, idegen, kész. Ugye. Na most egyetlen dolgot meg. Miért ezen a területen, tehát ez a Perzsia-Egyiptom közötti terület az, ahol az epicentrum ennek az egész politikai iszlámnak és szélsőséges iszlámnak. Na most nézzék, a történelemben a 19. század óta mindig egy fontos terület volt, ahol a nagyhatalmaknak, és ez ma is érvényes, érdekeik vannak, és egymással is harcolnak. Milyen érdekes? Csak egyet mondok, a kőolaj. 1991-ben, amikor Saddam Husseint ugye először megtámadják az amerikaiak, akkor azt mondja Brzezinski, ugye hát a nemzetbiztonsági tanácsadó is mondta, meg a főhaja Kent, ugye politológiában, hogy nehogy azt higgyék már ezek a korhat, középkori, korrupt emirátusok ott az öbölben, hogy mi őket akarjuk megmenteni. Minket egy dolog érdekel, az kőolaj szabadon folyjon. Kész. A következő dolog pedig, ami nagyon mérgezi a légkört, ez a palesztin kérdés. Addig, amíg megoldás nem lesz, a legszélsőségesebb módon fognak megjelenni, vagy ott, vagy a világ más táján. No most, tényleg röviden, de az egész turbulenciának, ami az iszlám térségbe folyik, mi a lényege? Szerintem. Az, hogy ezek a népek és nemzetek igenis modern, fejlett, de autonóm nemzetek akarnak lenni, és úgy akarnak kapcsolódni, ugye a világ vérkeringésében. Ez a történelemben nem új jelenség. Az új az mindenütt nehezen születik. Na most végül, még hogy befejezésünk, napjainkban nagyon sűrűn halljuk ugye ezeket az augusztusokat, hogy Európa is iszlamizálódik, és így tovább. És hát ennek ugye bizonyos jelei vannak. Európában ugye körülbelül olyan 25 millió muzulmán él. Legtöbben Németországban és Franciaországban, még utána Angliában. Na most, és hát ez, hogy mondjam, szítják is egy kicsit. Egy-két példát. Ugye legutóbb tudjuk, hogy volt egy választás, népszavazás Svájcban, hogy építhetnek-e, ugye ez egy jobboldali párt, idegengyűlölő párt tette fel a kérdést a népszavazáson, 101 aláírást összegyűjtött, hogy tehát a kérdés az volt, hogy építhetnek-e a muzulmánok minaretet, tehát nem mecsetet, minaretet, mert ugye az látszik. És ezt a svájciak, azt hiszem 52 vagy 53%-a úgy foglaltás, hogy ne építsenek. Na most ez annyira megrémítette a svájciakat, hogy legszívesebben újra rendezték volna az egész népszavazást, mert egy rossz képet alakított ki róluk. Vatikán elítéltek, az a svájci egyház negatívan viszonyult hozzá, és így tovább. Na most tudják, mi az érdekes? Az az érdekes, hogy a 26 kantonból 3 kantonban szavaztak úgy, hogy építsenek. Na most körülbelül 4-500 ezer muzulmán él Svájcban. Ezeknek az óriási többsége ebben a 3 kantonban él. És már évtizedek óta. A többi kantonban vagy nem élnek, egyáltalán nincs muzulmán, vagy csak néhányan. Na most mit akarok ezzel mondani? Tehát ahol nem ismerik őket, csak ilyen klisék, ugye, amit hát a sajtó, még nem tudom, és mi is még egy kis fölfúj, hogy ott megjelenik. Aztán másik ilyen dolog, ugye, most nagy vita van, Belgium, Hollandia, Dánia, Franciaország, hogy most a burka, ugye az a burka, az a viselet, ami teljesen befedi a nőt, hogy most ez lehet, vagy nem lehet. És hát ez borzasztó. Na most jó, összeszámolták, Belgiumban 150 van, Franciaországban 362-t számolt a belügyminisztérium, tehát nem egy. Ezért nevezte az egyik újságíró úgy, hogy ez a burka babla. Tehát arra jó, hogy valóságos problémáktól elterelje a figyelmet. Ugye? Na most, ezek áll problémák. Ugye most miről van itt szó? Szerintem. Ugye most tényleg ez az iszlám, ez mindent le akar rombolni, meg nem tudom, mit akar ez? Nézzék, nekem az a vélemény. Nem az iszlámmal van baj, hanem ez az Európával. Európa ma, az unióra gondolok elsőbb, krízisben van. Nem arra a pénzügyi, még nem tudom, mire gondolok. Ami nyilván hatással van erre, ennek a fenoménnek a kialakulására, de ez egy évtizedik óta tartó identitás krízisben. Tehát gondolják végig, valami eljut hozzánk is. Nem tudja az Európai Unió, hogy most ő micsoda. Most földrajzi egység, de? Vagy értékegység, Törökország problémája, hogy most akkor jöjjön, vagy ne jöjjön. Hát azt már nem mondhatják nekünk, ne jöjjön, mert már 1964-ben megígérték neki, hogy be fog jönni. De legszívesebben nem szeretnék, ha bejönne. Mert túl sokan vannak, meg iszlám, meg mondanak ilyenek, hogy nem is Európában van. Erre mondják a törökök, hogy most akkor értékközösség van, vagy földre, vagy mi ez az egész dolog. Tehát valójában itt erről van szó. Nézzék! Nagyon sokat hangsúlyozzák mostan alatt értem az utóbbi évtizedeket, az Unióban és Európában is, amikor a gyökerekre mutatnak rá, hogy keresztény-zsidó gyökerek. Rendben van, de amikor valaki ezt nagyon hangsúlyozza, és állandóan lépten nyomon, itt baj van. Itt valami megbomlott. Tehát itt nem bízik önmagában. Yeah. És nézzék, most csak hipotétikusan teszem fel a kérdésben, aki meggyőződésem, vajon nem kellene azt átgondolni, hogy most mi is ez az európai identitás? Mik is ennek a gyökerei? Konkrétan, hogy az iszlám vajon nem járult hozzá, hogy Európa formálódásához? Ma már szakbelkékben ez nem titok. Csak egyet mondjak. A kettős igazság elmélet, amit az Avicenna, ugye, hogy van a világé, meg az egyházi. Hát ez onnan jön. A görög filozófusokat mind ők fordították le nekünk. Sorolhatnám tovább. Ibn Haldun, aki a történettudománynak a megalapítója volt a 13. században. Olyan logikus okfejtéseket ír, ilyen kifejezéseket hogy használ, hogy ár, bér, profit, amit Európában nem is ismernek akkor. Bagdadban, amely akkor ugye tényleg a műveltség központja volt, képzeljék el, közkönyvtárak voltak 1000 évvel ezelőtt. Ment a polgár, csak olvasott. Ugye? Sorolhatnám tovább. Tehát nem kellene ezt átgondolni? De hogy segítségű hívjak egy nálam ugye, nagyobb tekintélyű embert, a Canterbury érsek, aki ugye az anglikán egyháznak a feje. Másfél évvel ezelőtt azt javasolta, hogy az angol jogászok az angol jogrendnél vegyék már figyelembe az iszlám jogot is. Mert van 2-3 millió angol állampolgár, aki muszlim vallású van. Hát mondanom csak, hogy óriási fölháborodások, de én azt hiszem, hogy ez előbb-utóbb be fog következni. Na most záróként. Nyilván, ugye itt az előítéletekre helyeztem a hangsúlyt, mert ez szüli mindig a félreértéseket és az ellenségeskedés, hogy másikban keressük a hibát, és így. Na most ez csak, ugye, jobb megismeréssel, tehát mind a két oldalon, most nem csak Európában, Európán kívül, tehát a muszlim világban is erőfeszítéseket kell tenni az, hogy megismerjük a másikat. És erre van tényleg az Európai Unió, érzi ezt a problémát, és ugye külön alapítványt hozott létre, és így tovább. És ugye van egy ilyen szlogen, hogy a kultúrák, civilizációk dialógusa. Tehát, hogy folytassanak dialógust. Ez tényleg nagyon fontos, csak tudják, az a probléma, hogyha én nem ismerem a másikat, vagy nem nagyon ismerem, vagy alig ismerem, akkor abból nem párbeszéd lesz, abból süketek párbeszéde leszlek inkább. Tehát egy sokkal nagyobb empátia és törekvés kellene arra mondom, nem csak az európai, de elsősorban az európaiak, mert emlékezzünk Palmerston szavaira részéről, hogy megismerjük a másikat. És az hozzásegít az előítéletek elosztatására. Na most, hát remélem, hogy valami kicsit hozzájárultam ahhoz, hogy ezek az előítéletek oszoljanak. Köszönöm szépen. Igen.
Köszönöm szépen professzor úr előadását. Kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Én azt szeretném kérdezni az előadótól, hogy a modernizáció, ami végeredményben európai értelemben vett modernizációt jelent, és hát az ipari forradalom 18. századi kihívása óta ez a globalizáció tart, tetszik vagy nem tetszik. Tehát ez egy kihívás. Ennek a kihívásnak vajon nem tagadása-e az a szélsőség folyamat, vagy azok a szélsőséges erők, amelyek az iszlám világban naponta híradások formában jelen vannak, hisz tudjuk, az ipari forradalmat, amit ugye Toynbee óta nevezünk így a 20. század eleje óta, ezt lehet szeretni, nem szeretni. De hogy tradíciókat vert szét Európa szerte, átformálta a világot, globálissá tette, és megállíthatatlan folyamat, azt látjuk, hogy konfliktusokkal járt Európa szerte is, akár napjaink Európájában is, azt is látjuk. Milyen összefüggés lát itt az előadó ebben a kérdésben? Így, köszönöm szépen.
Így, ez egy érdekes dolog, és hát tényleg jó, hogy utaltál Európára, mert ez, hogy mondjam, iszlám világtól független jelenség, tehát, hogy mondjam, vannak nagyon szélsőségesek, akik ezt elutasítják. Na most ennek is van egy előzménye, mert azért, ugye azt mondjuk, hogy modernizáció, próbáltam mutatni, hogy van olyan, ami, hogy, ahogy én neveztem, autonóm, ugye? És van, ami imitatív, tehát utánzó, vagy kívülről kényszerített. Ezt inkább úgy nevezik már inkább, hogy westernizáció, tehát ami nyugatosítás, ugye. Na most, De ezek a szélsőséges csoportok mind a kettőt elutasítják tulajdonképpen. Mind a kettőt. Tehát nem fogadják el ezt egyszer, mint idegen, hogy mondjam, testét az iszlámban, úgy fogják föl. Na most ezzel szemben viszont megint ugye hát most a mobiltelefon nincs benne a Koránban. Mégis egyik kezében is, már elmének egy arab ország fővárosba, egyik kezében is egy mobil, a másik kezében is egy mobil. De közben, mit tudom én, ötször naponta leborul. Ugye? Tehát ez az átlag, hogy mondjam, ezt elfogadja. De vannak valóban szélsőségesek, akik ezt az egészet elutasítják. És emögött megint van egy olyan, hogy ugye Amerikát lát, főleg az Amerika ellenesség nagyon erős ilyen vonatkozásban, sokszor nem alaptalanul, ugye, hogy a nemzeti ügyeikben milyen durván szólt vele, nem egyszer vagy kétszer, hanem folyamatosan, és ugye ez még csak táplálja, hogy mondjam, ezt az agresszivitást ezeknek a részéről. De ez nagyon, hogy mondjam, nagyon nehéz ezekben az országokban tényleg egy szerves, folyamatos modernizációt megvalósítani. Egyrészt, mert nagyon nagy a marginális tömeg, tehát a nincs telenek. Hát így Kairót említettük már többször, 15-20 millió lakosa van. Hát ez rettenet. Na jó, hát de mondhatnám Mexikóvárost is, ahol még 25 millió van. És ezeknek a fele, ez tényleg napról napra él. Szóval a másik, nagyon fontos ezekben az országokban a kézművesség és ugye a kisipar. Na most, ha frontálisan modernizálunk, akkor ezt szétromboljuk. Nem csak egyszerűen még a tradíció erősödik föl, hanem a létalapját veszik el a tömegeknek. Tehát egy hallatlan, hogy mondjam, nehéz, bonyolult folyamat ez, de a látható jelei vagy eredményei is megvannak azért ezekben az országban. Tehát bezárkozni nem tudnak. Szaúd-Arábia az, amelyik a leginkább próbál bezárkozni, de kénytelen a technológiát ő is átvenni. Most előbb-utóbb valamilyen hatása lesz a társadalomra is Szaúd-Arábia. Máshol ezt ugye megpróbálják fölülről irányítani, sokszor vagy legtöbbször diktatórikus módon ugye ezekben az országokban. Hát, de minden esetre az egész modernizáció mérhetetlen óvatosságot igényel mindenki részéről, aki ott valamit előre akar lépni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva. Professzor dr. Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar tanszékvezető egyetemi tanárának előadását hallhatják a Fény orvosbiológiai hatásai címmel. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!